ilyenkor talán egy könnyedebb témát illene elővezetni. Most mégis egy viszonylag nehezebb téma következik. Megmondom, milyen összefüggésben. Reggel Ebbő Péter bíboros úr magyarázta a hitvallást, annak a második mondatát, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Aztán a délutáni evangélium, amelyet kettőkor fogok magyarázni, az voltaképpen egy messiási örömkiáltás, az Isten fiúságnak a megvallása. Hát így mi más maradhatna az elmélkedés címe, mint Jézus az Isten fia. Péter vallomása alapján, ebből a jelenetből is kiindulhatunk ennél a témánál, és eljuthatnánk, ha lenne időnk, a színeváltozás történeteig. A két jelenet egymás után is van felsorolva a Máté evangéliumban, és nagyon közeli a mondani valója, de azt hiszem, nekünk elég lesz az egyiket végig gondolni. Ez az adás is élő adás. Lehet hívni a 061-374-0904-et, és már előre elmondanám, hogy mik lesznek azok a kérdések, amelyek mint egy párbeszédre sarkalhatnak, amelyiken már biztosan minden hívő elgondolkodott, hogy tudnélik, mi az emberek vélekedése Jézus Krisztusról? Most egész egyszerűen kérdezhetném azt is, hogy a hallgatóim ismeretségi körében, rokonsága körében, baráti körében hogyan vélekednek általában az emberek Jézus Krisztusról? Jézus is ezt kérdezte a tanítványoktól, hogy kinek tartanak engem az emberek? Már előre mondom az egyik lehetséges választ, hogy talán egyik vallás alapító. Az is lehet, hogy már önök is megfogalmazzák azt, hogy ez miért nincs így, Jézus miért nem lehet besorolni a vallás alapítók közé. Aztán benne van ebben a szentírási részletben, amelyet a Máté 16. fejezetéből idézek, az is, hogy amikor Péter hallja, hogy Jézus szenvedni fog, azt mondja, hogy ments Isten, Uram, ilyen nem történhetik meg veled. De hát mi magunk is így vagyunk, hogy visszautasítjuk a szenvedésnek mindenféle változatát, gondolatát, megrettenünk arra, ha akár a mi egészségünk rendül meg, akár a szeretteink körébe tapasztalunk ilyent, és hát nagyon hasonlítunk Péter vélekedéséhez, hogyan tudnánk ezt feloldani, vagy másképp megoldani? Ez is egy fogós kérdés. Aztán az elmélkedésemnek a vége, remélem el tudunk odáig jutni, hogy Tamás vallomását idézem, hogy én Uram, én Istenem. Van-e a hallgatóknak ilyen meghatározó élménye, sok töprengés, esetleg visszautasítás, nemleges válasz után, hogy egyszer csak jön egy nagy Isten tapasztalat, jön egy nagy élmény, és akkor hasonló vallomás és leborulás történik az egyén életében, mint Tamás életében, hogy én Uram, én Istenem. Még azt is elmondanám előre, hogy ehhez a szép témához sikerült találnunk technikus munkatársammal egy szép zenei kíséretet. A Händel Messiás című művét fogjuk részleteiben hallgatni, azért, hogy legyen időnk a töprengésre és a kérdések megfogalmazására. Nos hát, ennyi előzetes után vágjunk bele ebbe a témába. Elmondanám, hogy ez a Máté 16. fejezetből vett részlet. Milyen módon van felépítve? Tehát Jézus érdeklődik, hogy kinek tartanak engem az emberek. Mint három evangéliumban Péter válaszol a 12 nevében. És ezután felsorolja az emberek vélekedését. Ezután következik az, hogy Jézus megjövendőli a szenvedését és a feltámadását, és előrejelzést ad a tanítványoknak is a rájuk váró lehetőségekről. Itt elárulom azt is, hogy az egész gondolatmenetemet ismét 16. Benedektől veszem, és az ő nagyon szép kifejezése az, hogy a tanítványoknak meg kell tanulni az önelveszítésnek azt a módját és útját, ami után az Isten cselekedete következik az életünkben, ami után az Isten nagyon nagyjá építi az életünket. Hadd mondjak most egy egészen személyes példát, már csak azért is, hogy kicsit jelezzem előre, ha esetleg fennakadás fog következni a Mária Rádiós szolgálatomban, új helyet foglalok el augusztus 1-től, már nem úgy fogják bemondani a nevemet, hogy Heffler Gábor Szobi plébános, hanem Heffler Gábor Újhartyányi plébános. Pedig amikor Szobra érkeztem, azt mondtam, hogy Szob határállomás, nekem is határállomás az életemben, 70 éves leszek, most már annyi a 70. évemben vagyok, azt hittem, már nem kell többet váltanom. És mégis május végén megkeresett engem Bern Miklós megyéspüspököm, és azt kérdezte tőlem, hogy tudnék-e még egyszer váltani. És én azt mondtam neki, hogy eddig minden egyes püspöki beavatkozás az életemben a javamra válott. De hát őszintén szólva nem könnyű. Szerettem a szobiakat is, innen is. Elmondom nekik a majdnem elcsukló hangon, hogy szívesen szolgáltam Szobon, voltak nehézségek, megpróbáltatások, de azokkal szembenéztem volna. Máshol is volt ilyen, és máshol is a végén kitisztázódott. Általában jó emlékkel és az együttműködésnek, együttmunkálkodásnak jó élményével tudtam mindenhonnan távozni. Most mégis hirtelen el kell mennem. Hát, ez egy önelveszítés. Szinte kíváncsian várom, hogy milyen újat, milyen mást fog nekem nyújtani az új hely, és biztos vagyok benne, hogy Isten tovább építi az életemet. Bocsánat, hát ez már egy tanúvallomás lett volna a magam életéből, annak illusztrálására, amit most Jézussal kapcsolatosan próbálok magyarázni. És ezután, amikor Péternek Jézus megmagyarázza ezt az önelveszítést, következik a színeváltozás jelenete. Azért mondtam, hogy Péter hitvallása és a színeváltozás jelenete egymás után következik a Máté evangéliumában is, és a mondani valója is nagyon szervesen kapcsolódik egymáshoz. Nos, még két mozzanatot világítanék meg, vagy hívnám föl a figyelmet, hogy ez a beszélgetés útközben történik, elindulnak Jeruzsálem felé, ahol majd a nagy esemény, az ön elveszítés végbe megy, és a beszélgetés útközben történik. Ez egy sajátos krisztusi vagy keresztény alaphelyzet. A hitünkkel mindig útközben vagyunk. Sosem teljes, minden nap tapasztalata adhat valami újat, többet ami által ma másként látjuk a dolgot, mint tegnap, haladtunk, előbbre haladtunk. Az is egy fontos körülmény, egy szempont, a Lukács evangéliumból derül ki, hogy ima helyzetben történik ez a dolog, mert Jézus egyedül imádkozott, és vele voltak a tanítványai, és akkor kerül sor erre a példabeszédre, illetve erre a beszélgetésre. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos mozzanat. Jézus a tanítványokat bevonja az egyedül létébe, bevonja az atyával való meghitt intim kapcsolatába, és ezt a bensőséges és mély kapcsolatot nyilvánítja ki, magyarázza meg a tanítványoknak. Nos, nézzük az emberek vélekedését, miként gondolkodtak arról a lényeges kérdésről, amelyet Jézusnak mindig fontos volt tisztázni, hogy kicsoda ő. Nagyon gyakran szoktam hangsúlyozni, még az általános iskolás hittanosoknak is, hogy Jézus nem azért rendkívüli, mert rendkívülit szenvedett, mert keresztre feszítették, sajnos az emberi történelem során sokakat feszítettek keresztre, még az elmúlt közvetlen mi időnkben is lehetett hallani keresztre feszítésekről, olyan súlyos és szörnyű üldözésekről, ahol ezt a kínzást választották a keresztények ellenségei. Jézus kereszt halála és élete azért lényeges és több, mint bárkinek a keresztre feszítése, mert ő az Isten fia volt. Ezt a kérdést kell nagyon komolyan tisztázni, hogy megértsük ennek a súlyosságát. Gyerekeknek még azt a példát is szoktam mondani, hogy ha valaki pénzt akar zsarolni és követelni, nyilvánvaló ki fogja választani a leggazdagabb ember gyermekét, és azt rabolja el, mert azért remélhet nagy összegű váltságdíjat. Nos hát Jézus azért tud mindannyiunkért váltságdíjat adni, mert ő az Isten fia volt. Ezt a kérdést tehát alaposan tisztáznunk kell. Ehhez képest látjuk, hogy az emberek mi mindent gondoltak a külsődleges megismerés alapján. Van, aki Keresztelő Jánosnak tartja őt, ugye ez már Keresztelő János felvétele után történik, van, aki Illésnek, mert Illés is rendkívüli módon távozott a tüzes szekéren, vagy egynek a proféták közül. De hát ez mindegyik egy felszínes megközelítés, végeredményben megpróbálják a saját maguk által eddig ismertek alapján egy kategóriába besorolni, prófétának tartják. Ugyan azokat próféták, akiket felhoznak, mind komoly nagy próféták, Keresztelő János az utolsó próféta, Illés, tudjuk, hogy egy jelentős egyéniség a próféták közül, de mégiscsak egy próféta. Az emberek a múltból kiindulva értelmezik a jelen helyzetet, de a jelen helyzet Jézus személye meghaladja ezeket a kategóriákat, és nem lehet besorolni a többi vallás alapítók közé. Szókratesz, Buddhát, Konfuciust szokták felsorolni, hogy talán ezekhez hasonló Jézus Krisztus, mint az emberiség nagy tanítója. Nos, azt hiszem, elérkeztünk olyan részhez, ami egyrészt kérdések föltételére is alkalmas, másrészt talán a zenei részlettel szolgálhatunk egy kis nyugalomra a gondolatmenetben, tehát halljuk a zenét. Nos hát ilyen szép zene után folytathatjuk, mint egy fordulatot adva a gondolatmenetnek, hogy Jézus nem lehet egyike a nagy vallás alapítóknak, mert azok mindegyike egy-egy emberi Isten tapasztalatból indul ki, és az emberi Isten tapasztalatban benne van egy emberi szellem végessége, korlátozottsága, és benne van a befogadó alany határa, ami talán itt-ott meg is látszik a vallásalapítók emberi törékenységén, töredékességén, azonban Jézusnál ez nem fedezhető fel sehol sem. Nézzük tehát Péter válaszát, amely azért is sokszínű, mert a három szinoptikus evangélium szinte ugyanazt mondja, de mégsem ugyanazokkal a szavakkal. Figyeljék csak meg, felsorolom, sőt, még végül János apostolnál is benne van ez a péteri vallomás, tehát négyszeresen benne van, de egyszer sem szó szerint azonos módon, mégis ugyanaz. Márknál Péter azt mondja Jézusnak, hogy te vagy a Messiás, vagyis a Krisztus. Lukács úgy fogalmazza meg, hogy Péter szava az Isten Krisztusának, vagyis fölkentjének nevezi őt. Hát ez ugyanaz, de mégis más szavakkal. Máté szerint pedig Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, vagyis a fölkent, az élő Isten fia. Azért foglalkozunk egy kicsikét Mátéval jobban, mint a többivel, mert hát ő szinte magyarázólag hozzáteszi azt a nagyon is lényeges két szót, hogy három szót, hogy te vagy az élő Isten fia. És végül Jánosnál is szerepel Péter hitvallása, ő pedig azt mondja, hogy te vagy az Isten szentje. Hát ez a Péter hitvallása, és a Szentírást alaposan olvasó elemzők felfedezték, hogy Szent Pálnál is hasonló megfogalmazás szerepel, például a Galata levél első fejezetében a következőket olvassuk. Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám, ez még Máté evangéliumából való, a Galata levélben pedig a következő mondatok vannak. Amikor azonban tetszett annak, aki már anyám méhében kiválasztott, és kegyelme által meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és vérre. Ez nem Jézusra vonatkozik, hanem Péter és Pál között von egyenlőséget és vél felfedezni egyenlőséget és hasonlóságot, mert itt is az szerepel, hogy egy titkot Isten nyilatkoztatott ki, és nem a test és vér, tehát nem az emberi agy terméke, hanem fölülről jövő kinyilatkoztatás. Az evangéliumot, amelyet hirdettem, nem emberektől való, nem emberektől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából, írja Pál apostol. És akkor nagyon sokan ezt a párhuzamot úgy próbálják egyeztetni, hogy Pál nyilván a feltámadt Krisztussal való találkozás után kapta ezt a kinyilatkoztatást, és hogy esetleg Péter is már a feltámadás után fogalmazta meg a vallomását ilyen precízen és pontosan, csak hát így adják elő az evangélisták, de ezt esetleg komoly elemzéssel mégis meg lehet állapítani. Azonban majd ki fogom fejteni, hogy ez mégsem így van. Jézus már előre adott tanítást és kinyilatkoztatást önmaga személyéről, erre nem csupán a feltámadás után lehetett rájönni, de előbb még nézzük azt a részletet, amely szintén fontos része ennek a történetnek, hogy Péter visszautasítja azt a gondolatot, hogy Jézus szenvedni fog. Menj, Isten, Uram, ilyen nem történhetik meg veled. Tudjuk, hogy Jézus milyen keményen elutasítja magától Pétert, aki ezekkel a szavaival mintegy eltérítené Jézust az eredeti hivatásától. De valljuk meg őszintén, így vagyunk mi is, hogy nagyon sokszor félrevonjuk az Urat, és azt mondjuk neki, Isten, mentsem, Uram, ez nem történhetik meg veled. És mi is megpróbáljuk elhárítani magunktól a szenvedést, a megpróbáltatást. Valahogy nem tudjuk elképzelni, hogy ez előbbre viszi az életünket. A Jézus pedig nem tántorodik el ettől az úttól, hanem magabiztosan halad, és azzal együtt, hogy kinyilatkoztatja a szenvedését, az, hogy majd meg lehet őt törni, mintegy ezzel párhuzamosan egyre erősíti a tanítványokban azt a hitet, hogy ő az Isten fia. Igazából a történet a főpapok és a Pilátus előtt folytatódik, mert a főpap kérdése így hangzik, hogy te vagy-e a Messiás, az áldott Isten fia? Tehát ezt a kérdést próbálja a főpap is tisztázni, és Jézus már itt is, vagy még itt is erősíti a tanítványokban a hitet, hogy ő az Isten fia. Ezzel alapozza meg annak a cselekedetnek a komolyságát, amit mondtam, hogy Jézus áldozata azért értékes, mert ő az Isten fia. És következik majd még egy jelenet a Bibliából, amelyik rádöbbenti véglegesen Pétert, hogy valóban az Isten fiával van szemben. Ez nagyon megrendítő lesz a számára, de most megint zenéljünk egy picikét, és utána vegyük elő ezt a szentírási részletet, amely majd a csodálatos halfogásról szól, ahol Péter egészen megrendülten tapasztalja meg, hogy Jézus az Isten fia. Nos, ígértem, hogy a halfogás jelenetével fogjuk folytatni, melyben Péter egészen közelről megtapasztalja Isten fia közelségét, azonban a halfogással kapcsolatosan jutott eszembe, hogy egy nagyon prózai témát megemlítsek. Mindig kérnek bennünket a Mária Rádió munkatársai, hivatalos vezetői, hogy említsük meg az anyagiakat is adásunkban. Emlékeznek rá, hogy egyszer Jézus arra biztatta Pétert, hogy fogjon ki egy halat a halnak a szájában, talál egy pénzt, és abból fizesse ki a templomadót kettőjükért. Nos, ma reggel, ahogy Mária Rádióztam, hallottam, hogy a Székely János püspök úr Szombathelyre kerülve Szombathelyen is kialakít egy Mária Rádió stúdiót. Hát ez csak egyik, most nem Székely János püspök úrra akarom hárítani az egész hát anyagi kérésnek az aktualitását, de hát sok ilyen új kezdeményezés van, és hasonló, amihez mind, hát elég sok pénzre van szükség. Úgyhogy én is szeretettel megemlítem a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ne feledjék el az anyagiakat is. Én magam is át fogok most adni a portán majd egy bizonyos összeget, mert néha a szeretteim nekem is ideadják a pénzt, hogy te úgyis ott vagy, vidd el, és add át. Nos, hát akkor most elmondtam ezt a felhívást, amelyik ebben a nagyon komoly szövegben valóban egy prózai dolog, de hát erre is szükség van. Most nézzük azt a csodálatos halfogást, ahol Péter egészen megrendül Jézus istenségének a megtapasztalása folytán. Ez a bőséges halfogás története, mely Simon Péter és társainak meghívásával végződik, a tapasztalt halászok egy éjszakán át nem fogtak semmit, és most Jézustól azt az utasítást kapják, hogy még egyszer fényes nappal evezzenek ki, és vessék ki a hálójukat. Tehát ez abszurd kérés egy tapasztalt halásztól. De mégis megteszik, Simon Péter ezt feleli, Mester, a te szavadra kivetem a hálót. És ekkor következik a halfogás bősége, amely mélységesen megrendíti Pétert. Az imádás magatartásával Jézus lábaihoz borul, és azt mondja, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A történetnek magának, Istennek a hatalmát, a történetben Isten hatalmát ismerte fel, amely Jézus szaván keresztül működött. Jézus tudta, hogy hol található a sok hal és mikor, pedig ez nem egy megszokott dolog volt ebben a szituációban. Isten rettentő erejét Péter alig tudja elviselni, túlságosan hatalmas ez az ő számára. És máskor is megtapasztalja, hogy hogyan közelít Jézus a vihar által felkorbácsolt tavon a tanítványok bárkája felé, és most azt kéri, hogy ő is közeledhessen a vízen, de végül is süllyedni kezd, azonban ez a jelenet is azzal a felkiáltással végződik, hogy te valóban az Isten fia vagy. És hivatkozzunk a János evangéliumra is, ahol Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után magyarázza, hogy ez az ő teste, ez az ő vére, és akkor sokan elhagyják Jézust, és Jézus megkérdezi, hogy talán ti is el akartok menni? És akkor is Péter válaszol a többiek nevében, Uram, kihez bennénk, hisz az örök élet igéi nálad vannak, mi hittünk és megismertünk, te vagy az Isten szentje. Tehát ez Péternek egy másik válasza, ebből látszik, hogy Jézus már a húsvét előtt is sokszorosan, sokféle szituációban próbálta megerősíteni a tanítványokban az ő istenségébe vetett hitet, mert erre nagy szükség van annak érdekében, hogy egyrészt magát a húsvéti eseményt előkészítse, megértesse, úgyhogy Ratzinger bíboros azt mondja, hogy Péter eredeti szavait nem lehet másként magyarázni, mint hogy az húsvét előtt már elhangzott, és nem lehet későbbi fejlődésnek a húsvét utáni hitnek tulajdonítani. Mert honnan is születhetett volna meg tulajdonképpen a húsvét utáni hit, ha a húsvét előtti Jézus el semmiféle alapot nem nyújtott volna. Tehát Jézus nagyon alaposan előkészítette azt, ami a húsvéti hit után világosan és kristálytisztán megfogalmazódott az apostolokban. Például Tamás apostol szavaiban már említettem előre, hogy majd ezekkel a szavakkal szeretném befejezni ezt az elmélkedést, mert ez olyan megrendítő, amikor Tamás még mindig kételkedik, és Tamásnak Jézus mint egy eléje megy, és azon az úton, módon mutatkozik be, hogy ő kívánja, és akkor Tamás a feltámadott sepphelyét érintve, elragadtatva felkiáltott, hogy én Uram, én Istenem. Tamás valomás egy olyan fenségesen nagy, hogy sohasem ragadhatjuk meg egészen, és mindig túlnő rajtunk. Az egyház egész történelme folyamán zarándokként újra és újra szakadatlanul belemerül ebbe az isteni igébe, amely csak Jézus sepphelyeinek érintésével és a feltámadásával való találkozásban ragadható meg, és lesz azután a mi küldetésünk. Hát, testvérek, nem könnyű témát ígértem, végül is nem volt párbeszéd, pedig kínálkozott, hogy ma miként vélekednek az emberek Jézusról, vajon ő egy vallás alapító-e csupán, és mi is vélekedünk úgy, mint Péter, elutasítjuk magunktól a szenvedést, de el kell jutnunk a Tamás valomásáig, hogy én Uram, én Istenem. Most még mindig következhet egy pici zene, amelyik szépen zárja be ezt a nagyszerű történetet, hogy Jézus az Isten fia. Majd ennek folytatása következik a délutáni evangélium magyarázatban. Thank you.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Heffler Gábor atyával.